Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 151. dicséretünket, amely így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Jakab apostol leveléből az első rész 13. versétől a 18. versig eképpen. Senki sem mondja, mikor kísértetik. Az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsága nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsenkéje legyünk. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy oly sokszor már megtapasztalhattuk a hozzánk szóló szavadat, hogy tudom a te dolgaidat. És mindig kiderült, hogy tényleg te sokkal jobban tudod a mi lelkünknek dolgait, a mi utunkat, ismered holnapunkat, teljes jövőnket. Köszönjük, hogy egyedül te biztosan tudod, hogy mi van velünk. És ez a szó, amit szólsz, az mindig fontos, mert a következő lépcső, a következő rész, ami következik a keskeny úton, úgyhogy te mindig előre szólsz. Köszönjük, hogy az igéd olyan, amely megtartó erővel rendelkezik. Aki belekapaszkodik, mind megtartja azt a keskeny úton. Ezért szeretnénk kérni, hogy tégy bennünket alkalmasakká, a szívünkbe munkálkodjál, hogy a te igéd meg tudjon tartani bennünket, és teremjünk gyümölcsöt neked. Amen. Az igéhirdetésre készülve a 172. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik: Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre.
Thank you.
Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Pál apostol Korintus belekhez írott első leveléből, a 10. rész 13. versében eképpen. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Szeretett testvéreim, a mai világban az emberek többsége nem hisz a személyes gonosz létezésében. Következésképp ezért nem is számol vele. Sőt, divatos dolog ma már a rosszat, a bűnt, a gonoszságot dicsőíteni. Egy apró példát szeretnék erre mondani a nyugati világban, de hát már itt is nyilvánvalóan sok fiatal visel olyan boldót, amire az van írva, hogy I am bad. Én rossz vagyok. És ez egy aranyos kis apró dolognak tűnik, olyan dolognak, amire legyint az ember. Ugyanakkor, ha azt mondom, hogy tudatosság áll mögötte, ha azt gondolom, hogy ezt csak úgy fölveszi valaki, akkor finoman, de hatékonyan bevezet dolgokat megint a köztudatba. A köztudatnak a, hogy úgy mondjam, irritációs szintjét megint lejjebb viszi azzal szemben, hogy mi a gonosz, mi a rossz, mi a jó, mi között kell választani, hogy ezt igen és ezt nem, ezeket a határokat tologatják. A bank eszményképe a sikeres ember, és amikor látunk egy sikeres embert, akkor nem biztos, hogy társul hozzá a jó ember fogalma is, vagy az erkölcsös embernek a fogalma. A legtöbb ember számára ez már nem mérce. A siker fontos, az, hogy ezt milyen úton, hogyan ért el valaki, ez már nem érdekes. Az ördög egyik legnagyobb találmánya, hogy elhitette önmagáról, hogy nem létezik. Így az emberek nagy többsége nem is számol vele, inkognitóban cselekedhet. Ettől a ponttól pedig a mindenek átnevezésének a kora jött el, amikor már a bűn nem bűn, hanem az embernek egyfajta lehetősége. Mivel nincs korlát, ezért azt mondjuk, hogy ez olyan terület, amit ki lehet próbálni. Én élhetek úgy, ahogy nekem tetszik. Nem mondja nekem senki azt, hogy ezt nem szabad valamilyen erkölcs, valamilyen Isten nevében. Miért ne tehetném ezt én meg? Miért ne élhetnék úgy, ahogyan csak kedvem tartja? A kísértésem az, hiszen a kísértés is át lett nevezve, a kísértés az tulajdonképpen egy olyan dolog, ami az embernek a természetes vágya. És hát, hogyha minden embernek megvan a magához való joga, amit nem lehet korlátozni, az emberi jogok ugyebár, akkor mi ne lenne meg a joga, hogy belül azt csináljon, amit akarjon, ha másikat nem veszélyezteti, megtegye azt, amihez kedve tartja, és ez már nem kísértés, hanem természetes emberi vágy. Természetes. Ami az Isten nem természetes kívánságnak mondja, hanem kísértésnek. A természeteshez az tartozik hozzá, amit Isten teremtett, és ami jó, az természetes. Ez a bűnnek a természete. Azonban gondolhat, amit akar a világ, és tehet, amit gondol a világi ember. A valóság nem változott meg a kijelentés óta, hanem a gonosz, igenis személyesen létező realitás. És a bűn bűn maradt, aminek a következménye halál és kárhozat, a kísértés pedig a gonosztól jön továbbra is, és a bűnbe vezető út. Az Isten igéje felfedi azt, amely a sötétségben rejtőzik, és megmutatja azt. Föl kell tenni a kérdés, hogy mi az, ami megkülönböztet bennünket a többi embertől. Hát megkülönböztet az, amit teszünk, ahogyan élünk, amit csinálunk, amire törekszünk. Tehát egyrészről az, amit úgy lehetne mondani, hogy amit, hogy mit csinálunk. Ennek a világa. Ha az ember Istennel jár, akkor Istennek a terveit akarja végrehajtani, és Istennek engedelmesen akar érni. Ez a mit, ez megkülönböztet bennünket. Nem a saját akaratunkban akarunk járni, hanem Éppen arról van szó, hogy Istennek át akarjuk adni az akaratunkat, hogy ő legyen az, mert ő a legjobbat akarja nekem is, másnak is. Ő legyen az, aki meghatározza, hogy mit cselekedjek ebben az életben, hogy milyen utakat válasszak. Ez az, ami megkülönböztet a többiektől. És megkülönböztet azt is, ahogyan élek és ahogyan cselekszem. Ez pedig az erkölcsisége az életnek. A szentsége az, hogy erkölcsös életet élek, az Isten szabja meg azt, hogy meddig van a lehetőség, hogy éljek és utána már bűn van, és korlátot szab az életemnek, ez az erkölcsisége. Maga a bűn is egyébként, így mondja a teológia, hogy egy szellem erkölcsi valóság. Nem olyan valóság, amit meg lehet fogni, nincs teste, nincs matériája, semmiféle egyéb teste sincsen a bűnnek, nem lehet csak úgy kioperálni az emberből, mert ez egy szellem erkölcsi realitás, amely csak szellem erkölcsi lényekben lehet benne. Tehát angyalokba, démonokba, az angyalból úgy lett a démon, hogy megjelent ez a szellemerkölcsi realitás benne, illetve az emberekben. Így nincsenek sem bűnös tárgyak, sem bűnös állatok. Mert szellemerkölcsi realitás a bűn. A kísértés nagyon komoly dolog, személyes dolog, személyre szabott dolog. Kívülről érkezik vonzalom, amelyet egy szellemi hatalom, a sátán gerjeszt, azért, hogy belerángasson a bűnbe, és letérítse az Isten útjáról az életemet, vagy ne engedjen hozzá közeledni. A gonosz, a sátán nem elhanyagolható, és nem figyelmen kívül helyezhető személyes valóság. Jézus számol vele. És Jézus többször tanít arról, hogy mi is számoljunk az ő realitásával. Hozzánk emberekhez ereje, bölcsessége, gondolkodása, képességei nem foghatók. Gondoljatok csak bele, hogy ebben a pillanatban is vajon hány millió embert kísért egy adott időpillanatban. És mindegyikkel képes személyes kísértéseket létrehozni. Mert a kísértés soha nem úgy zajlik le az embernek az életében, hogy úgy általánosságban kísért meg az ördög. Nem. Az ördög mindig valamivel kapcsolatban kísérti meg az életemet, és akarja belerángatni a bűnbe. És nyilvánvalóan nem ott támad az ördög, ahol én erős vagyok. Ahol, hogy úgy mondjam, játszik könnyedséggel, képes vagyok ellenállni, képes vagyok megfordulni, és nem foglalkozni a kísértéssel. Szó sincsen róla. Az ördög mindig ott támad, ahol gyenge vagyok. És nem szabad lebecsülni sem a támadását, sem pedig önmagát, az ördögöt, hiszen akkor elkövetnénk a legklasszikusabb hibát, lebecsültük az ellenséget. Komoly dolog a kísértés. Mindig van egy táptalaja, sajnos bennünk. Mindenkinek más és más bűnre van természetes hajlama. Valamiben, vagy lehet, hogy nem is egy, hanem több dologban, gyengék vagyunk, úgy lehetne mondani, hogy fogékonyak a kísértésre, fogékonyak. Hogy ki miben, ezt talán a te lelked jobban tudja, mint bárki más. Vagy még nem tudod, ez is lehet. Az ember egyszer csak kiderül, hogy egy bizonyos órában, a kísértés órájában olyat mondtam, olyat tettem, amiről magam se gondoltam volna, hogy képes vagyok. Hogy egyáltalán én ilyen vagyok, hogy egyáltalán nekem ilyen eszembe jut. Nézzétek meg, hogy amikor Izraelt kihozza Egyiptomból az Isten, és mennek a pusztai vándorlásban, ott tartózkodnak 40 évig a pusztába, akkor így mondja, hogy ezek a próbák, kísértések azért estek rajtatok, hogy megtudja az Úr Izrael, hogy mi van a te szívedben. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényegre törő képes beszéd, amit itt mond az Isten igéje. Nem arról van szó, hogy Isten nem tudja, hogy mi van Izrael szívében. Nagyon jól tudja. Ismer bennünket, nincs előtte titkunk, nyitott könyv vagyunk előtte. Az is nyitott könyv, hogy mi fog történni velünk holnap, holnap után. Utolsó órádat is látja az Isten. Mert az Isten nem időben létező lény, hanem idő felett álló lény. Hiszen ezt az egész világ mindenséget, ami a tudósok szerint térből és időből jár, áll, ő hozta létre. Ő gondolta el, és egyszer lesz egy időpont, amikor ennek a fajta világegyetemnek vége lesz. Megesküszik egy hatalmas angyal a jelenések könyvében, hogy már pedig idő többet nem lészen. Olyan idő, amelyet most élünk, többet nem lészen. Az örök világ teljesen másképp fog kinézni. Tehát az idő fölött álló Isten nagyon jól tudja, hogy Izraelnek a szívében mi van. Ki nem tudja? Hát Izrael nem tudja, hogy mi van a saját szívében. Miért jönnek a próbák? Hogy megtessék az, hogy mi van a szívében. Hány csapás volt Egyiptomban? 10. És ugyanennyiszer lázadnak fel Izrael fiai a pusztában Isten ellen. Ugyanennyiszer, 10-szer. Nem tudták, mi rejtőzik bennük. Nem tudták, hogy milyen lehetőségei vannak az ördögnek, mert milyen hajlamok vannak jelen az életükben. A kísértés tehát mindig kideríti, hogy milyen hajlamod van, milyen a vérmérsékleted, ezeket használja ki bennünk az ördög. Mindig személyesen megkészíti a kísértést, mindig célzott a kísértés, és mindig akkor bukik el általában az ember leginkább, amikor biztosabb magában. Amikor kihúzza magát, hogy hát igen, azért én milyen erős vagyok. Azért én milyen jól látom, milyen helyesen látom a dolgokat. Mennyire tiszta az én látásom, és nem homályos, pláne nem sötét. És egyszer csak hirtelen, olyan oldalról, ahonnan nem várja az ember, jön a kísértés. És kiderül, hogy nem is vagyunk olyan rettenetesen erősek, nem vagyunk olyan szilárdak, hanem nagyon is gyengék vagyunk, és pontosan tudja az ellenség, hogy hova kell célozni. A kísértésnek szükséges végbe mennie ahhoz, hogy megtanuljunk harcolni a bűnnel és az ördöggel szemben, és hogy megerősödjék a hitünk, megerősödjék a tűrőképességünk, és megerősödjék a lelki életünk. Nyilvánvalóan úgy van ez, hogy amikor valaki újonnan születik és megtér, akkor egy pici csecsemő lelkileg. Akkor is, hogyha vén. Hogyha valaki 80 éves korába tér meg, akkor is lelkileg ez az új élet benne, ez egy pici csecsemő élete. Ezért is mondja így az igen, hogy tejnek italával tápláltalak eddig benneteket, mert még nem bírnátok a kemény életet. Aztán Isten elkezdi növelni ezt a pici életet, fejlődik, eljön a gyermekkor, aztán eljön az ifjúkor, aztán eljön az érett férfikor. De miközben mindezek a korok eljönnek, nem az idővel arányosan történik meg, hogy eljönnek, hanem azzal arányosan, hogy hogyan tanít meg bennünket járni ebben az új életben, és az új élet harcaiban az Isten. János mind a három kort megnevezi, amikor azt mondja, hogy írtam néktek gyermekek. És amikor az ifjúkorról beszél, akkor azt mondja, hogy írtam néktek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Miről szól az ifjúkor? Arról, hogy le kell győzni a gonoszságot. A gonoszt, eredményes küzdelmet kell folytatni az ördög ellen. Heidelbergi Káté így is mondja, hogy mindennapi küzdelemről beszél az ördög és a bűn ellen. Nagyon sokszor elfelejtjük ezt a dolgot. Kérdés azonban az, amit fontos föltenni, hogy ki az, aki kísért. Jakab elmondja, nem az Isten. Ő sem nem kísérthető, sem nem kísért senkit a gonoszszal. Isten soha nem kísért, mert lényétől a gonoszság, a gonoszságra való csábítás, az, hogy valakit belerángatni, beleugrasztani a gonoszságba, a bűnbe, ez távol áll. Isten tökéletesen világos, tiszta és szent. A világosságoknak atya, akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Nem változik meg az Isten. Változhatatlan. Ő nem kísért, de próbát ad. Mert az is egy nagy kérdés, hogy ki ad-e az Isten a kísértésnek? Lehetővé teszi a sátánnak azt, hogy megkísértsen engem. Oda enged-e? Abba a térbe, abba az élettérbe, ahol megszületik a kísértés, és a válasz erre az, hogy igen, van kiadatás. Nézzétek meg, az Ószövetség is megjelenti már Jób könyvében, amikor Isten megszólal, miután megjön a körbejárás után a sátán újra a mennybe, hogy no, láttad-e az én szolgámat, Jóbot, hogy milyen igaz, hogy milyen szentül él, mennyire engedelmes nekem. És ő azt mondja Sátán, hogy igen, láttam, de könnyű az neki. Mert most gazdagsága van, mert megáldottad mindenféle jóval, mert gyereke van, családja van, és számtalan tulajdona. Te tedd csak rá a kezedet ezekre, és megátkozz téged, meglásd. Kikéri a Sátán Jóbot, és Isten azt mondja, hogy menj, és cselekedj, de az életéhez nem nyúlhatsz. Van határa, ameddig kísérthet az ördög, van határa a próbának, és a határ mindig Isten jelöli meg, de kiadatás bizony van. Ugye ez tükröződik az új szövetségben, amikor Jézus azt mondja, Péter, kikért titeket a Sátán, hogy megrostáljam, de én irádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, megtérvén erősítsd a többieket. Van kiadatás, és van rosta, és a rosta azért jár, azért ráz, hogy te kiessél azon a lyukon. Püspök úr egyszer egy evangelizációs heten beszélt erről az igéről, és akkor ő úgy fogalmazta meg, hadd mondjam el ezt, hogy ha a válladon van a kereszt, nem férsz ki a rosta lyukán. Hiába ráz. De csak akkor, hogyha ott van veled az Isten keresztje, rajtad, ha nem vetted le, ha minden nap engedelmesen fölveszed, ahogy ő tanítja, akkor rázhat a rosta, de nem férsz ki a rosta lyukán. A kísértésbe való kiadatás tehát létezik, az ördög pedig kikér mindenkit, hogy rostáljon, hogy törbe essen, ejtsen. Használja a bennünk lévő hajlamot, természeti emberünknek a dolgait, vérmérsékletét, hogy elbuktasson, hogy bűnbe vigyem. Hogyan lehet megmaradni az Isten útján és elkerülni a bukást? Ez a legfontosabb kérdés. Jézus Krisztus azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Ez ellentmondani látszik annak, hogy van kiadatás. Mert akkor ezek szerint a kísértés elkerülhető dolog lenne, hogyha úgy egyenes vonalba első látásra kezdem megérteni ezt az igét. Hiszen ha imádkozom, akkor Isten nem engedi, hogy kísértésbe essek. De ez nem így van. Isten kiad. Itt a kísértésbe esés ebben az igében azt jelenti, hogy bűnbe esni. Tehát úgy kísértésbe esni, hogy eléri a kísértés a célját, és bűnbe essen az ember. Tehát miről beszél Jézus? Azt mondja, azt tanácsolja nekünk, azt parancsolja nekünk, hogy amikor a kísértésbe kerülünk, azonnal imádkozzunk, hogy úgy bele ne essünk a kísértésbe, amiből már nincs visszaút. Nagyon fontos dolog ez. Nagyon nagy hatalom az imádság. Tudjátok, a kísértés egy félelmetes dolog, mert mindig valahogy az Isten, vagy az ördög, mint hogyha valami vizuális dolgot, valami látható dolgot jelenítene meg az embernek a lelkében, és minél tovább nézed azt, amiben kísértetsz, annál inkább magával ragad. Egészen elképesztő dolog, mert valahogy az embert bűvöletbe ejti a kísértés. Megszugerálja. Mint hogyha hipnotizálná az embert. Minél tovább nézi a kísértést, annál inkább tetszetős, annál inkább vágyik rá, annál inkább szeretné, annál inkább belegondol abba, hogy mi lenne, ha, és innen már nagyon nehéz visszajönni. A legtöbb ember, amikor rákerül a kísértés órájára az élete, akkor egyszerűen fel se ismeri, hogy kísértésben van. Fel se ismeri, hogy most nem arról van szó, hogy jogosan feldühítettek, és használni akarja az óemberemet az ördög, és bele akar lángatni abba, hogy olyat mondjak, ami aztán csúnya dolgot művel a másik emberben, ami összetöri a másik embert, és rossz képet alakít ki rólam. Tehát, hogy elindítson egy olyan dolgot, ami végtelenül gonosz, és nem kellene megszületnie. Nem, akkor én abban a pillanatban jogos haragomat fejezem ki, és élem ki, és teret engedek annak, hogy miért ne áradjon, hiszen nekem van igazam. Mi történik ilyenkor? Nem veszi észre az ember, hogy kísértetik. És minél inkább úgy érzed, hogy neki van igaza, és jogos a haragja, és hadd haragudjon, és hadd áradjon a harag, annál inkább nem tud visszafordulni. És kísértésbe is bűnbe esik. Ott kezdődik tehát az egész történet, hogy a kísértéssel szemben felismerjük-e, hogy az, amivel szemben állunk, az kísértés. Erre egyetlen egy lehetőségünk van, hogyha a Szentlélek ott van a szívünkben, figyelmeztet, és a mi lelkünk nem alszik. Ha alszik a lelked, soha nem fogod felismerni, hogy kísértésről van szó. Ha éppen a haragról van szó, amit most példának hoztam, akkor jogosnak fogod érezni, és azt mondod, hogy igazad van, és teljesen joggal és igazsággal tombolok. Senki nem mondja, hogy nem így van. Ha más dologról van szó, más kívánságról, más vágyról, ami összekötetik a bűnnel, akkor abba fogsz teljesen elmerülni és elmélyedni. Ott kezdődik tehát a dolog, hogy először is tudjam, hogy kísértés alatt fog állni az életem. Jönnek sorba újra és újra a kísértések, mert van egy gonosz. Nem neutrális térben élünk, hanem bizony van egy gonosz, akinek azóta is ugyanaz a célja, mint ami a kezdetben volt, így mondja az ige róla, kezdettől fogva embergyilkos volt. Nehogy azt itt, hogy élni akar téged hagyni. És mert van kísértés, ezért fel kell ismerni a kísértésnek az idejét, óráját, be kell azonosítani, hogy mi történik, hogy ne lepjen meg bennünket, azért szükséges, hogy felismerjük. Ehhez pedig az szükséges, hogy lássunk, hogy tiszta, valóságos kapcsolatban legyünk az Istennel, az ő lelke, a bennünk lakó lelke által. Ha felébredt állapotban vagyok, akkor a lélekkel kapcsolatom van, akkor megtörtént az, akkor folyamatosan fennáll az a helyzet, hogy ő figyelmeztethet engem arra, hogy ne, nem szabad. Az imádság elfordulás a kísértéstől. És odafordulás a mindenható Istenhez. Mert a kísértéssel kapcsolatban ugye az a parancs, forduljatok el a kísértéstől. Milyen pontosan megfogalmazza Isten számunkra a valóságot, elmondja, hogy olyan dolog, amely bizony nagyon erőteljesen vonzó, ami éppen attól kísértés, hogy vonzó, és a tulajdonsága az minél tovább szemléled, annál inkább beleesel. Ezért mondja, hogy fordulj el, ne nézz rá. Gondoljátok el, és néhány képet össze fogok hozni egy csokorba, mindegyik a Biblia képe. Ha megnézitek az Efézusi levélben azt, hogy milyen fegyverei vannak az embernek, akkor azt látjátok, hogy van üdvösségnek sisakja, akkor van sarú, van öv, és el lehet mondani, hogy páncélzat, melvért, van kard, van pajzs. De ha megnézitek és felrajzoljátok most így a értelmetekben ezt a katonát, akkor egyedül egy helyen nincs semmilyen védelme, az pedig a háta. Mert melvértről beszél, és melvért az mindig elő volt, föl szíjazták magukra az emberek, de hátul nincs semmi. Akkor most nézzük a másik képet. Ugye azt mondja, hogy forduljatok el a kísértéstől. Aztán egy következő képe pedig azt mondja az Isten, hogy álljatok ellene az ördögnek. Hogy néz ki a valóságban? Az ördög mutat velem szembe valamit, azt akarja, hogy nézzem, azt akarja, hogy szemléljem, hogy hadd édesgessen az a kívánság, hogy egyszerűen ne legyen visszaút, hogy egyre jobban magába rángasson, mint egy félelmetes örvény a kísértés. De közben mögöttem áll. És sutogja a fülembe, és mondja, miért ne? Miért ne tennéd? Hát a másik is teszi. Hát nézd meg, a többiek is ezt teszik. Te miért ne tennéd? Hát de az Isten azt mondta, hogy ugyan már, gondolj csak meg, nézd meg, milyen jó dolog ez, amit én kínálok neked. És az ember hallgatja, és közben nézi, és kész, megkészült számára a csapda, bele fog lépni. Mert hol nincs fegyverzet? Hátul. Amíg az ördög a hátamban van, addig mindig a kísértést mutatja nekem előre, és addig mindig életveszélyes helyzetben vagyok. Úgyhogy mindig, amikor a kísértést szemléled, amikor játszol vele, amikor édesget, akkor tudd, hogy az a pillanat, amikor meg kell fordulni, egyetlen esélyed van az elfordulásra, az imádság. senki ne legyen önmagában olyan nagyképű, hogy azt gondolná, hogy ugyan kérem, én felül tudok emelkedni ezen, én képes vagyok arra, hogy egyszer csak kihúzom magam, és azt mondom, ugyan ez engem nem érdekel. Nem vagyunk képesek erre. Ezért arra tanít bennünket Jézus Krisztus, hogy a kísértés percében imádkozzunk azonnal. Forduljunk el a kísértéstől, és ő feléje forduljunk, mert ha nem párosul ő hozzávaló fordulással, akkor az nem sikeres elfordulás a kísértéstől. Imádkozz! Jézus Krisztus nevét hív segítségül, hogy ő tartson meg, és vele beszélj. Tudod, azt az ördög nem képes elviselni. És ez az a pillanat, amiről így beszél az ige, álljatok ellent az ördögnek, és elfut tőletek. Ez a félelmetes nagy szellemi hatalom, ez a személy, aki nagyon sok száz, sok ezer, sok millió ember képes kísérteni egy adott időpillanatban, tőled, én tőlemet, ezektől a kicsi emberektől elfut, hogyha mersz szembeállni vele, úgy, hogy imádkozol az Úrhoz. És közben te kimenekedsz. Sokszor nem azonnali dolog ez. Sokszor a kísértés elég huzamos ideig fent tud állni, fenntartja az ördög. Nem mindig igaz az, hogy egy adott időpillanatban, amikor egyből az Úrhoz fordultam, akkor megszűnik a kísértés. Ezért is mondja, hogy álljatok ellent, ami egy kitartást jelent. Ami azt jelenti, hogy egészen addig, amíg a kísértés fennáll, ellen kell állni. Ne úgy azt higgyétek, hogy 2 perc múlva abba hagyja. Van, amikor nem. Van, amikor az Isten úgy ment fel alul, hogy tényleg abban a pillanatban, amikor én imádkozom ő hozzá, akkor vége van a kísértésnek, de van, amikor nem. Van, amikor ki kell tartani. Imádkozol, vele vagy az Istennel, addig se foglalkozol a kísértéssel, aztán befejezd az imádságot, és visszatérsz a jelenbe, a mindennapokba. És megint kezdődik újra, akkor megint imádkozol. Egészen addig, amíg nincs, amíg nem születik meg a kimenekedés a kísértésből. Ez az egyetlen lehetőség. Álljatok ellent az ördögnek, és elfut tőletek. A kísértés nem zárható ki, de a kísértés nem bűn még. Ez is egy nagyon fontos dolog. Sokan azt hiszik, hogy már a kísértés idején bennük van a bűn. Sokan mocskosnak érzik magukat. Hát persze, mert hiszen olyan vágyak keletkeztek bennük, amik úgy érzik, hogy bűnre visznek, és a bűnt már ők is gyűlölik, és tudják, hogy Isten előtt ez szentségtelen, utálatos, olyan dolog, amit nem szabad megtenni. De már érzékelik a jelenlétet ennek a dolognak. Hát ebben van a vágynak a lényege, ebben van a kísértésnek a lényege, hogy előízt ad olyan dolgot, ami valamiért mégis az emberembe megfog valamit, ami próbálja kedvessé tenni önmagát. És mert jelen van ez a dolog az emberben, bár még nem követte el a bűnt, ezért az ember bűnösnek érzi már magát. De a kísértés még nem bűn. A kísértés csak hozzávezető út, vonzalom, ami megjelenik az emberben. Ezért nem kell az embernek mocskosnak éreznie magát, mert minden ember úgy van, hogy a természeti emberében van kapaszkodó sajnos az ördögnek, és az ördög újra és újra használni akarja ezt. Luther így mondta egyszer, azt nem tudom megakadályozni, hogy a fejem fölött elszálljon egy madár, de azt meg tudom akadályozni, hogy a fejemen a hajamba fészket rakja. Ugyanígy van a gondolattal, a kísértéssel. Nem tudod megakadályozni, hogy a kísértés jöjjön. Jönni fog. Van kiadatás. Nézzétek meg Jézus életében. A 40 napos pusztai önként vállalt bőjt, az a különleges készülése Jézusnak a szolgálatára, alatta is és utána is erőteljes kísértésbe kerül. Isten megmutatja a Szentírásban azt a pillanatot, amikor az ördög 3-szor is megkísérti. A legvégén, amikor a legfáradtabb, a legéhesebb. Aztán elmegy az ördög, szomorúan, mert nem sikerült Jézust bűnre csábítania. De újra és újra visszatér. Nézzétek meg, hogy a legutoljára a kereszten tér vissza. Amikor Jézus Krisztus elmegy a keresztig, akkor jön rá az ördög, aki egészen idáig meg akarta ölni Jézust. Hogyha Jézus meghal a kereszten, akkor elvesztett minden csatát. Mert van bűnbocsánat. Akkor nem játszhatott kények kedvére az emberekkel. Nem tarthatja a kárhozatnak a világába az ördög. Mert Jézus elvégzi azt a csodálatos megváltói munkát, odaáldozza önön magát, akkor lesz bűnbocsánat. Lesz kimenekedés a halálnak, a kárhozatnak a világából, az ő világától, az ő felség területéből. És amikor megérti ezt, akkor már így kísérti Jézust. Ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. És a többiek szájába is kísértéseket ad. De Jézus fennmarad a kereszten, nem száll le. Megtehette volna, mert ő volt Isten fia. Amikor ott is, ott a Getsemáné kertben reggel, amikor elfogják a katonák, akkor egy nagyon harcos tanítvány a kardot ragad, és óriási hőstettet hajt végre, levágja az egyik szolga fülét. Hát, nagyon komoly dolog. Jézus még ott is kegyelmesen cselekszik. Megfogja azt a levágott fület, visszailleszti a helyére, és lőn csoda, ott marad a szolga füle a helyén, és meggyógyul. És azt mondja Péternek, hogy Péter, ha akartam volna 12 légió angyal, jön ide azon minutumban, amikor én parancsolom. Tedd el a te kardodat. Mindenre meg lett volna a hatalma. És ott a legnagyobb a kísértés, amikor a haláltusáját vívja Jézus a kínhalálban, mert a kereszt az egyik legnagyobb kínhalált okozó kivégző eszköz, és akkor is szólítják, ha te vagy Isten fia, szállj le a keresztről. Hogyha Jézus nem kímélte az ördög, és az atya megengedte, téged sem fog, engem sem. Jön majd a kísértés órája, belejut, belefut újra és újra a te életed. Hogy megerősödj, hogy megtanulj harcolni, hogy kiáld a próbát, hogy a lelked minden kísértésből győzelmesen kerüljön ki, ez az Isten akarata, a te feladatod pedig, hogy ebben a küzdelemben helytálljál. Helytállj. Azért tanít az Isten, hogy és miképp kell, hogy amikor jön a kísértés órája, amit most megtanított, azt ahogyan megígérte Jézus Krisztus, a Szentlélek eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Abban az órában legyen mit eszedbe juttatni. Hogyan kell harcolni? Felismerni, utána elfordulni, imádkozni, és utána ebben megmaradni és győzni. Erre hívott el titeket az Isten. Isten határt szab a kísértésnek, így szól, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint sem elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Kísértés szükséges. Szükséges, hogy meglásd, sokszor arra szükséges, hogy meglásd, milyen vagy, mi van benned. Mert nem tudod, én sem. Szükséges, hogy egyre inkább izmosabb lelki alkatod, lelki lényed legyen. Aki meg tud állni, helyt tud állni a kísértésben, tud bűn nélküli életet élni, mert hiszen amikor az ember megtér és újjászületi, onnantól lehetséges, hogy nem cselekszi a bűnt. De ezt a harcot naponta kell megvívni. Nem tudom, hogy kísértések közepette vagy-e. Nem tudom, hogy már megszoktál egy csomó bűnt az életedbe, és úgy gondolod, hogy hát igen, ez már hozzátartozik az életemhez. Most az Isten újra azt mondja, vedd fel a küzdelmet. Mert én azt akarom, hogy ebben a sötét égboltban, ami a mai világ, te egy világító csillag legyél. Azt akarom, hogy rólam beszéljen az életed. Hogy látható különbség legyen a te életed és a többieké között, akikkel én nem beszéltem, akik még mindig a bűneikben vannak. Te világíts! Az pedig újra az kell, hogy felvedd a küzdelmet, és győz. Így mondja az Isten, legyetek szentek, mert én szent vagyok. És azt is mondja Jézus Krisztus, hogy aki győz, az öltöztetik fehér ruhába. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tanítasz bennünket nem csak az élet dolgaira, hanem a harcra is. Újból és újból tapasztaljuk a kísértés félelmetes valóságát. Bocsáss meg, hogyha olyanokká lettünk, hogy már beleszoktunk a bukásba, hogy természetessé vált a bűnnek jelenléte az életünkbe. Köszönjük, hogy most ki akarsz ebből hozni bennünket, meg akarsz tisztítani önmagadnak, mert csak a tisztákat, a szenteket lehet elküldeni szolgálatba. Úr Jézus, kérünk téged, hogy azt, ami rajtunk áll, hogy harcba megyünk, hogy a te tanításod szerint harcolunk a te fegyvereiddel, az hajlandók legyünk megtenni, erősíts meg bennünket, és kérünk téged, hogy szüld meg a szándékot bennünk, hogy valóság legyen ez a szilárd és eltökélt akarat, hogy meg akarjuk harcolni a magunk harcait, a bűn és az ördög ellen naponta. Különben behomályosodunk, aztán besötétedünk. Különben alkalmatlanokká válunk mindenfajta szolgálatra. Köszönjük, hogy te győzelmet akarsz adni, és győzelmet készítettél már el nekünk. Add, hogy a ránk eső részt megharcoljuk, megvívjuk, helytálljunk. Köszönjük, hogy újból szóltál erről, mert látod a mi életünket, és tudod a holnapot, a holnap utánt is. Biztos okkal és céllal szóltál. Vagy azért, mert a múltban már beleszoktunk néhány bűnbe, és te azt akarod, hogy harcoljunk. Vagy pedig azért, mert látod a felénk jövő kísértést a jövőben. Kérünk téged, erősíts meg bennünket. Add, hogy ébren maradjunk. Add a te lelkedet erőteljesen a mi szívünkbe, hogy észre tudjuk venni a kísértés óráját, hogy most mi történik velünk. Mert ez az alapja, hogy harcolni tudjunk. Köszönjük, hogy győzedelmet készítettél, hogy már megvan a mi fehér ruhánk ott a mennyben. Kérünk téged a harcot, amelyet most itt a földön meg kell harcolni. Hadd vívhassuk meg győzedelemmel. Amen. Az igéhirdetésre válaszul énekeljük a 338. dicséretünknek az első versét. A 338. dicséret első verse így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik. És nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. És vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.